Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén az 512. dicséretet énekeljük, annak az első 4 versét. Az 512. dicséret első verse így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Kedves testvéreim, az élő Istennek üzenetét olvasom, úgy, amint az írva található Pál apostolnak az első korintusbeliekhez írott levelének 13. részében a következőképpen. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És a profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és a teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. és ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik, de legyen bár prófétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek. Úgy értettem, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Kedves testvéreim, ma a szeretet himnuszáról szeretnék szólni közöttetek, és teszem ezt többek között azért is, mert ma május első vasárnapja van, az édesanyák napja. Ilyenkor minden egészséges lelkű ember az édesanyjára emlékezik, arra az asszonyra, aki a világra hozta és nevelte, szerette és gondozta őt mindaddig, amíg élt. Az Úristenen túl az édesanyáknak köszönhetjük talán a legtöbbet, mert ők ugyanúgy igent mondtak az életünkre, mint ahogyan a mi mennyei atyánk, hogy megszülethessünk és élhessünk itt a földön. Így jöhettünk mindannyian erre a világra, hogy egyszer fenn az égben és egyszer itt lent a földön igent mondtak arra, hogy mi megszülethessünk és életet nyerjünk ajándékba. A mai világunkban sajnos tudjuk, ez már nem egyáltalán természetes, hiszen rengeteg olyan anya van, aki nemet mond a születendő gyermekére, és elveteti azt, mielőtt megszületett volna. De most ma ne erre nézzünk, hanem azokra gondoljunk személy szerint, akik igent mondtak ránk, és fájdalommal világra hoztak bennünket. Isten áldja meg őket. Mert akár milyen is volt ő, akárhogyan is alakult későbbiekben a kapcsolatunk, mert tudom nagyon jól, hogy sokan vannak úgy, akik csak a születésüket köszönhetik az édesanyjuknak, mégis ők ott akkor az Isten áldott és engedelmes eszközei voltak a szülőszobám. Mert az anyák a gyermekük iránt érzett szeretetből vállalják a szülést. Az életadás nem veszélytelen szolgálatát. Van valami ilyenkor a lelkükben, ami ilyenkor mindent felülír. És ezt úgy hívjuk, hogy anyai ösztön. ami képes ilyenkor szembe menni a realitásokkal, a valósággal, a józan ésszel, mert mindennél erősebb. Nem véletlen, hogy ma ez az alapigénk is megmarad a legnagyobb, a szeretet. Mert a szeretet ilyen, mint az anyai ösztön, amely nem csak érzelmekre építve mondhatja ki a saját gyermekéről, hogy mindegy, hogy milyen, mindegy, hogy mit csinált, mit vétett esetleg ellenem is, ő akkor is az enyém, és én, ha kell, egészen önmagamat feláldozni kész vagyok érte, bármire képes vagyok érte, megtenni érte, mert szeretem. Tudom, hogy furcsa nekünk ez a kép, testvéreim, mert Istent mi atyának nevezzük és atyának hívjuk, de az anyai szeretet az, amelyik leginkább illusztrálhatja a mi számunkra. Hogyan is néz, lát, és szeret bennünket az Isten. De nézzük hát meg, testvéreim, azt is, hogy miért és hogyan is született ez a páli szeretet himnusz, amit azóta is klasszikusként emlegetnek. Mit üzen a mi számunkra, miért mondja ki Pál summázva a legvégén a legnagyobb a szeretet? A megértés véget, testvéreim, még azt is látnunk kell, hogy miért is íródott ez a csodálatos himnusz pont a korintusi levélben, miért nem a Filippiben, amelyik olyan szép és fenkölt, és írja nekünk, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, vagy éppen miért nem az evangéliumokban találjuk ezt a szeretet himnuszt a jézusi tanítás összefoglalásaként? Miért Pál mondja ezt ki, és miért ő írja le? Hát ezekre a kérdésekre keressük ma meg a válaszokat. Hadd bocsássak annyit előre, testvéreim, Pál azért mondja ezt el, mert ez a himnusz Jézusról szól, és a benne megjelent, földre eljött isteni szeretetről. Aztán majd másodszorra megnézzük, hogy mit akar megtanítani Pál a gyülekezetnek. És végül pedig a saját életére tekintünk, hogy miért tudta ezt így gyönyörűen leírni, miért tudta így összefoglalni, mert megértette, hogy ez a szeretet ölelte őt át a damaszkuszi úton, amikor ez a Jézus megszólította őt. Az első üzenet, amit szeretnék a szívünkre helyezni, kedves testvéreim, hogy igazán megértsük ennek az igének az üzenetét, ahhoz azt kell látnunk, mi volt a helyzet Korintusban. Egy olyan gyülekezetről beszélünk, ahol Pál szolgálata nyomán elindult és beindult az élet. Csodálatos gyülekezeti élet volt. Rengeteg ajándékot kaptak, karizmatikusakká lettek. Olyan emberek éltek abban a gyülekezetben, akikről azt olvassuk, hogy bírták a nyelveken szólás ajándékát, amit ma úgy kell érteni, hogy mertek hangosan imádkozni. Úgy kell elképzelni, hogy a legtöbbjükben úgy élt Isten, hogy bármikor képesek lettek volna felállni, bizonyságot tenni és prédikálni Istenről. Gondoljunk el egy olyan gyülekezetet, amelyikben annyi hívő van, hogy bármikor, bármelyik fölállna és hitelesen beszélne arról, hogy benne Jézus él. Aztán azt is tudjuk róluk, hogy több meghatározó ember is járt közöttük, és Isten csodálatosan megáldotta a szolgálataikat. Volt ott Pál, ott volt Kéfás, Apollós, És emiatt versengés támadt a gyülekezet tagjai között, hogy kit szeretnek jobban és kihez tartoznak. Egy szóval ez a gyülekezet. Ajándékukban gazdag és érzelmi síkon is megáldott gyülekezet volt. Olyan ez, mint amikor szeretünk a gyülekezet közösségébe járni, mert szólnak az Isten tiszteletek, jó a közösség, egy szóval lelki otthonunknak érezzük az egészet. Csak egy baj volt velük. Mindezt egy érzelmileg túlfűtött állapotban élték meg. Rajongásig tudtak, és a leírások szerint akartak is, szerettek volna élni. Amiben persze sok emberi hiba és bűn is belecsúszott. Pál arra mutat rá, hogy az isteni szeretet nem egy rajongó szeretet, hanem annál sokkal több. Mert tudjátok, mi a veszélyes a rajongó szeretetben, hogy nagyon gyorsan ki is tud ám hűlni. És amennyire szeretni tudott, ugyanannyira képes meghidegülni is. Pál ezért mondja nekik, nézzetek az Isten szeretetére. Az nem ilyen. Az ő szeretete nem az érzelmekre épít, nem úgy szeret, hiszen ha arra épült volna, már réges-régen abba hagyta volna a szeretetének gyakorlását. Gondoljátok egyszer ti is végig, milyen szeretet kell ahhoz, hogy Isten ezt a világot ugyanúgy szeresse ma is, mint egykor, ahogyan szerette. Az ő szeretete nem érzelmekre épülő szeretet. És senki ne értse félre, nem az érzelmek ellen szeretnék szólni, hanem arra rámutatni, hogy az igazi szeretet nem érzelemre épül, hanem bármennyire is furcsá hangzik, amit mondok, egy fellebbezhetetlen döntésre és a teljes megismerésre. Erre hívja fel a figyelmünket már az Ószövetség is. Több helyen is olvashatjuk, még a párkapcsolatok vonatkozásában is. Ádám megismerte Évát, és szerette. Ábrahám megismerte Sárát, és szerette. És azért nehezen megfogható ez a mi számunkra, mert a szeretet a mi értelmezésünk szerint nem egy racionális megismerésre épül fel, hanem valami teljesen másra. A mai világ az diktálja, hogy az az igazi szeretet, aki keresi és megéli a maga hasznát. Figyeljétek meg, Pál pont az ellenkezőjét mondja. A szeretet, az igazi szeretet nem keresi a maga hasznát. Pál mutat rá arra, hogy az igazi szeretet, mikor az egyik ember a másik hasznát keresi, és úgy mutatja ki az igaz szeretetét, mert önzetlen, és nem önmagát, hanem azt a másikat állítja az élete középpontjába. Ha példát kellene erre hozni, akkor nem lehet szebbet és jobbat, mint az anyai szeretet. Hiszen egy édesanya nem a maga hasznát látja a gyermeke életében, hanem azt, ő mit adhat, és mit tehet érte. Mert az anyai szív ilyen. És most mondjuk ki, az Isten szíve is ilyen, mikor téged és engem lát, megismer, és rád gondol. Így válik értetővé, testvéreim, hogy miért Pál írja ezt le, és nem Jézus mondta el nekünk az atyáról. Mert a szeretet himnusz Jézus életéről szól. Az ő szolgálatáról, haláláról és feltámadásáról. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, de szeretet nincsen én bennem, akkor olyanná lettem, mint a pengő érc és zengő cimbalom. Ez az első vers már rámutat arra, hogy Jézus mit tett értünk. Gondoljátok végig a Biblia egészét. A teremtés óta az Isten mennyiféle módon próbált az emberekhez szólni. Szólt először a saját hangján, Ádámhoz és Évához. Utána szólt a küldöttjeink keresztül emberi hangom, majd nem egyszer az angyalok nyelvén is, csodákon keresztül is, de mégsem ért el az emberek szívét. Ezért ez a drága atya úgy döntött, és milyen jó most kimondani, hogy az atyánk, hogy megmutatja a szeretetét abban, hogy gyermekéért elküldi az egyszülött, az elsőszülött fiát, hogy a szeretet nyelvén szóljon hozzájuk. Nem ütött, nem fenyített, nem pedagógiai módszereket használ csupán, hanem kinyitotta a szívét. Figyeljétek meg, mit ír le Pál. Azt mondja, a szeretet nem kérkedik. Soha nem mondta az Isten ennek a világnak, és neked sem. Hogy nézd meg, számold meg, add össze, mennyit szerettelek. Nem fuvalkodik fel, és nem viselkedik bántóan. Egyszer nem hallottad az igéből, hogy az Isten azért bántana téged, mert szeret téged. Nem keresi a maga hasznát, és nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Gondold végig, mennyit és miket engedett el az Isten ennek a világnak, és benne neked és nekem. Gondold végig egyszer így Jézus életét. Olvasd egyszer így végig az evangéliumokat, hogy ez a leírás arról a Jézusról szól, aki eljött érted. És gondold végig egyszer így az édesanyád életét, aki ugyanezt megélte, és végigélte érted és veled. És csodálatos ez a párhuzam, hiszen érted áldozta fel magát, nem sajnálva az életét, odaadta érted minden erejét, ha kellett védett, őrzött, ápolt és gondozott, azt is tűrte, mikor rossz voltál és bűnt követtél el, mikor bántottad, mikor elutasítottad. És annak örült, mert szeretett. Amikor ráfigyeltél, amikor elfogadtad a tanácsát, az édesanyákról beszélünk, Jézusról beszélünk. És akkor így már érthető, miért védett, miért tiltott, mitől szeretett volna megóvni téged, és hogy leírja Pál, amíg gyerek voltam, gyerek nyelvén szóltam, mikor felnőtté lettem, megértettem. Megismerted, nem csak akkor szeretett, mikor megérdemelted, hanem azért szeretett, mert ismert, mert az övé voltál, mert ő szült téged, és ő adott neked életet. Nem lehet úgy beszélni az anyai szeretetről, hogy ne vedd észre az atyád szeretetét, hogy ne mozduljon meg a lelked azért, amit ez a Jézus tett érted. És nem véletlen, hogy Pál hozzáteszi. Megismerésre épüljön ez a felismerés. Mert lehet ma erről a szeretetről csupán könnyes szemmel emlékezni, de az nem sokat ér. Tudni kell a szívemmel, az eszemmel, az értelmemmel, hogy ő mindezt megtette értem. És most, hogy már én tehetem, ha még tehetem, akkor teszem meg érte azt, amit ő eddig tett értem. Így szeresd az anyukádat, ha még lehet, és így szeresd Jézust, az Istent, amíg lehet. Na, erről a szeretetről beszél Pál. Arról a személyes megtapasztalásról, amit átélt a damaszkuszi úton, amikor ez a Jézus megszólította őt. Ismerjük Pál életét, tudjuk, üldözte a keresztényeket, és Ádáz ellensége volt ennek a Krisztusnak, akiről később így tud beszélni. Így vall róla. Mi változott meg benne? Ráébredt valamire. Rosszul ismerte meg ezt a Jézust. A megtérés előtt Saulként csak hallott Jézusról. Csak tanult róla olyan dolgokat, amit mások mondtak el róla. Hiszen híres farizeusi tanítványként másként látották ő vele. Mást hirdettek róla, mint ami az igazság volt. És így volt ez mindaddig, amíg meg nem ismerte őt személyesen. Ez a Jézus megszólítja: Saul, miért üldözöl engem? Ebben a kérdésben minden benne van. Miért nem szeretsz? Miért nem veszed észre, amit értettettem? Miért üldözöl? Testvéreim, felfoghatatlan az a pillanat, amikor az Isten valakit így név szerint megszólít. Így átjárja az életét, és ellentmondást nem tűrő módon legyőz a szeretet. Jézus ott akkor átölelte ezt a kemény embert, ezt az okos embert, ezt a nagyon művelt embert, és ahogy tanuljuk és olvassuk az igében, a szeretet csontokat törhet, ez a Pál összetörik. Ő összetörik és rájön arra, ki ellen küzdöttem és harcoltam eddig. És ő nem ült vissza, nem pusztít el, nem rója fel a gonoszt, nem gerjed haragra, hanem szeretettel válaszol. Elindul, értem, értem, cselekszik, ő keres meg engem, aki meg sem érdemlem. Testvérem, aki ezt egyszer is átéli, az csak bele tud gyönyörködni, Isten elfogadó, átölelő szeretetébe, ami nem hasonlítható össze semmiféle emberi érzelemmel, mert annál sokkal több. Az elfogadó, átölelő szeretetről, az agapéról van itt szó, ami a szeretet legmagasabb, legnagyobb formája. Arról a szeretetről szól, ami felette áll az emberek által gyakorolt és megélt szeretetnél. És csak azt tudja, akit Isten egyszer átölelt, az később ezt gyakorolni is tudja, mert benne Isten él. Jézusban ez jött el erre a földre, és Pál ezt élte meg ott a damaszkuszi úton. Na ezért mondja, ezért írja a legnagyobb, a legtöbb a szeretet. Hadd fejezzem be azzal. Ezen a szép vasárnapon tekintsünk az isteni szeretetre, hogy megértsük valójában, mit is jelent az ige szerint az anyai szeretet. Mert ez a kettő ebben a változó és sokszor bizonytalan világban, ez az a két örök és rendíthetetlen alap, amelyik megtartja az életünket. Köszönjük meg az életünket a Teremtő Atyának, és annak az édesanyának, aki ugyanúgy, mint fent az égben a mi atyánk, igent mondott a mi életünkre. Ha még velünk van, öleljük meg őket, ha már nincs velünk, akkor egy csendes imában köszönjük meg az ő életét, és adjon vigasztalást nekünk az Isten átölelő szeretete, amelyről ma azt mondta nekünk, úgy szeret, mint az anyai szív. Így áldja meg az élő édesanyákat, nagymamákat, az élő Isten, az elhunytaknak, pedig szívünkben élő örök emlékét. Imádkozzunk. Köszönjük neked a te ígédet, amelyik olyan mély és olyan csodálatos, ha átjárja a lelkünket, vagy abba csak kapaszkodni, erőt meríteni, és gyönyörködni lehet. Köszönjük, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat elküldted, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük, hogy választottál édesanyákat a mi életünkre nézve is, akik kinyitották szívüket, életüket, testüket, ami életünk előtt, a te döntésed előtt, és hordoztak, világra hoztak bennünket fájdalommal. Szeretnénk arra kérni, ha még élnek, adj nekik sok erőt, áldást az életükre. És szeretnénk megköszönni most azokat, akik már előre mentek, akik már esetleg nem lehetnek velünk, de emlékük, szeretetük és példájuk ott lehet előttünk. És abban bízva és reménykedve gondolhatunk rájuk, hogy egyszer majd újra láthatjuk őket, és találkozhatunk velük. Szeretnénk kérni téged a betegekért, azért a testvérünkért, aki a kórházban van. Légy az ő gyámolító orvosa, támasza és szeretett pásztora, aki vezetett őt ebben a nyomorúságban is. És adj nekünk erőt a következő héthez, bölcsességet és vezetést, hogy ne csak átéljük és elfogadjuk, hanem hadd tudjuk gyakorolni az önmaga hasznát, nem kereső szeretetet. Így jöjj velünk és légy velünk továbbra is. Ígéreted és akaratod szerint. Amen. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik támogatólag és segítőleg már megtették, hogy banki átutalással segítették és támogatták egyházközségünket. Isten áldja meg őket értük, és szeretnék bíztatni mindenkit, akinek van módja és lehetősége, tegye ugyanezt. Előre is köszönjük. Talán sokan hallottátok már a híradásokból is, hogy a kormány új intézkedései szerint a következő héttől megengedik, hogy istentiszteleteket, egyházi alkalmakat tartsunk és szervezzünk. Mi ennek szívből örülünk, de mégis óvatosságra hadintsek mindenkit. A Dunamelléki Egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke és a dunántúli püspök úr is a hétvégén mind a ketten kiadott közleményükben arra kérték a református egyház gyülekezeteit, hogy várják meg a következő héten, ránk következő héten zsinati tanácsnak a döntését, a hogyan továbbról. Ezért nem hirdetem még, hogy jövő héten vasárnap akár személyesen is találkozzunk itt a templomban. Mindenképpen körbe fogják járni, és azt gondolom, hogy azzal a bölcsességgel, lelki látással fogják meghozni a döntésüket, hogy ez ne csak egyes gyülekezeteknek, hanem az egyházunk egészének, a kereszténység egészének javát szolgálja. Amennyiben információ jön erről a döntésről, és érkezik el hozzánk, minden fórumon, ahol lehet, igyekszünk majd ezt közzétenni, hogy tudjuk, hogy hogyan döntött a zsinati tanács, és hogy jövő héttől lesz-e nyilvános istentiszteleti alkalom. Addig is, ameddig ez a döntés meg nem születik, így vagy úgy, minden nap áltattal fogunk jelentkezni. Ezen a héten már jó magam is, köszönöm a türelmet és megértést, hogy az elmúlt két hétben nem tudtam tartani áltatot, de minden nap áltatokkal jelentkezünk, és jövő héten vasárnap, megszokott időben 11 órakor, online istentiszteleti közvetítéssel is. Tartson meg bennünket az Úristen erőben, egészségben, és ahogy ma hallottuk, szeretetben együtt. Az áldás vételről testvéreim, a 462. dicséretnek énekeljük mind a három versét. A 462. dicséret így kezdődik, csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.